Táska Rádió Podcast. Te is beleférsz.
97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Hello, a mikrofonnál Winter Diana, és vendégeim Fűrész István és Halász Tíme, a pályaorientációs szakos tanárok, akikkel már beszélgettünk korábban, és azt gondolom, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a pályaorientáció maga. Nagyon sokszor probléma van abból, hogy nem értjük, mi az orientáció és a választás között. Tulajdonképpen a különbség pedig nagyon nagy van, hiszen ahhoz, hogy választani tudjunk, ahhoz először orientálódnunk kell a felé, a pálya felé, ami hozzánk illik a legjobban, és ezt csak akkor tudjuk meg, hogyha mondjuk elmegyünk hozzátok, és bizony egy úgynevezett önmegismerésen veszünk részt. Alapvetően ott kezdődik el az egész, hogy tudom, hogy én ki vagyok, és mit szeretnék, és miben vagyok jó, és akkor tudok keresni magamhoz illő szakmát akár, amelyik irányába elindulhatok. És hát ugye nem mindegy, hogy ez a bizonyos egyén milyen vérmérsékletű. Hogyha szeretem azt, amit csinálok, akkor képes vagyok változni azért, hogy azt jól csináljam.
Képes vagyok változni, képes vagyok fejlődni. Sok területen, egy területen van megoldhatatlan nehézség, ez a vérmérséklet. A vérmérséklet az egy velünk született dolog, ezt nem tudjuk befolyásolni. Ehhez kell a foglalkozást választani.
Pályaválasztás vagy pályaorientáció során az ember érzi azt, hogy lehet, hogy nem jó irányba megyek. Mi lehet a gond? És akkor egy vérmérsékletet tudtok mérni, vagy így behatárolni, hogy ő milyen típus?
Igen, föltárni tudunk vérmérsékletet. Valójában nem mérésről van szó soha a pályaorientáció során, hanem mindig összehasonlításról. Minden foglalkozás érzelmi hatásokkal jár. Érzelmi hatásokat zúdít a foglalkozást művelőre. Ez elkerülhetetlen. Minden pályán így van, és minden pályának mások a vérmérsékleti hatásai. Ez a pályától szintén egy elválaszthatatlan dolog. Van, amit zajos helyen kell csinálni, van, amit csak monoton módon lehet csinálni. Gondoljunk ugyanígy az űrhajósra is, akinek meg kell 200-szor csinálni ugyanazt a kísérletet valamilyen ütemben, az is egyfajta monotóniát jelent. Van, aki csak a sokféle változatos feladattal járó foglalkozásban érzi jól magát. Van, aki meg menekül a sokféle változatos feladattól, mert a foglalkozási biztonságát, a létbiztonságát, most nem az életének a biztonságáról van szó, hanem a foglalkozáson belül létbiztonságát, abban érzi, hogyha ismétlődő feladatokat csinál.
Tehát ha behatárolni tudja, hogy ezt megcsinálom, kész vagyok, akkor ez van még hátra, de tudja, hogy annál több nincs.
Van,
tehát nincs, hirtelen kell hozni döntést, mert hogy ez már nyomás számára.
Így van, az nyomás számára. És ezeket el lehet kerülni, hogyha a pályaorientációba, a döntés előkészítésbe iktatunk be vérmérséklet föltáró eszközöket is.
Milyenek ezek az eszközök?
A legobjektívebbek, és amik legkevésbé stresszelik, szinte egyáltalán nem stresszelik a tanácsadásban résztvevőt, ezek a számítógépes eszközök. De vannak egyszerűbbek is, képkirakós eszközökkel is lehet csinálni, de azok nem annyira népszerűek. A számítógép ma pirosászként működik, és mindent visz, és számítógéppel alapvetően háromféle módszerünk van, de ehhez öt technikai eszköz tartozik. A leggyakrabban használt eszközünk az, hogy megbeszéljük a tanácsadásban részesülővel, hogy 10 féle vérmérsékleti kategória kapcsolódik a munkavilágához. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, aki már tanult pszichológiát, vagy hallott pszichológiáról, hogy mindennek az a 4 klasszikus pszichológiai kategória az alapja, de a munkapszichológia számára ezt jobban ki kell bontani. Főleg azért, annak érdekében, hogy egy tanácsadásban részesülő az személyre szabott elemeket találjon meg.
Nagyon kíváncsi vagyok, mi ez a 10?
Hát mind a 10-et is elsorolhatjuk.
Igen,
például a sokféle változatos feladathoz kapcsolódó munka, az ismétlődő feladatokhoz tartozó munka. Majdnem mindennek megvan az ellentéte is.
Értem.
Az egyéni döntéseket igénylő munka, a tényeken alapuló döntéseket igénylő munka, és így tovább ilyen jellegűek, talán mégse soroljuk el mind a 10-et. És ezt leggyakrabban úgy igyekszünk föltárni, hogy készítünk 10 munkalapot, számítógépes munkalap. Ott a címben megjelenik a munkakategóriának a megnevezése. egy kérdőmondatba ágyazva, a kérdőmondat így hangzik, hogy milyen előnyökkel és gondokkal járhat az, hogyha például egyéni döntéseket, egyéni megítélésen alapuló döntéseket igényel a munkád. Ez egy teljesen érthető kérdés, és alatta van felsorolva 6 lehetőség. 3 olyan lehetőség, ami előnyt jelenthet, és 3 olyan lehetőség, ami hátrányt vagy gondot jelenthet. És ebből a 6 lehetőségből mindenki legfeljebb 3-at választhat. 3 olyat, ami szerinte rá jellemző, nagy mértékben jellemző, vagy teljes mértékben jellemző. Nem kötelező 3-at választani, sőt, 1-et sem kötelező választani, mert hiszen a 10 munkalapból 1-2-t ki is hagyhat. És akkor ugye legfeljebb 3-at választ, és az mindegy, hogy az előnyök vagy a hátrányok rovatból jön össze. És ez az összesítő táblázat a 10. munkalap kitöltése után már ad egy jó vérmérséklet képet mindenkiről. És hogy milyen nehéz a vérmérséklet föltárása, és a nehézségével arányosan a fontossága is megmutatkozik. Általában szokták kérni spontán is, hogy van másik módszer is, amivel szeretné megerősíteni.
Hogy biztos
így van, mert sokan meglepődnek. És akkor természetesen van más eszköz is. Van olyan eszköz, ahol egy kis időt fordítunk arra, hogy ennek a 10 kategóriának a fogalmi meghatározását megbeszéljük. Írásba oda kerül, akár papíron, akár képernyőn a tanácsadásban részesülő elé a 10 kategóriának a leírása, és amikor azt mondja, hogy igen, értem, nincs több kérdésem, akkor elővesszük a leggyakrabban használt rangsoroló rendszerünket, ahol mindig 2 vérmérsékleti kategóriát lát a képernyőn, semmi többet, és egyszerűen rábök arra, amelyik szerinte rá jellemzőbb, és akkor kialakul egy vérmérséklet sorrend. És ez majd egy bemenő adat lesz, ugye itt most feltáró programban járunk, ez majd egy bemenő adat lesz a pályakereső programhoz. És akkor a pályakereső program megkeresi azokat a foglalkozásokat, amik egy ilyen vérmérsékleti csoport sorrendhez ajánlottak.
Nagyon nagy fokú önismeret is kell hozzá szerintem. Ez egy nagy feladat. Hogyha valakin érzitek, hogy nincs meg ez az önismeret, rosszul méri be önmagát, akkor tudtok ebben segíteni neki?
Igen, ezeket a döntéseket, illetve az, hogy jól tudjon választani egy-egy kérdéshez tartozó pozitív vagy negatív eredményekből, vagy jellemzőkből, igazából azzal lehet előkészíteni, hogy már ilyen csoportos foglalkozásokon, különféle érzékenyítő foglalkozásokon vesznek részt a gyerekek. Tulajdonképpen észre sem veszik, hogy ők már olyanféle feladatokat végeznek el, olyanféle szerep, hát úgymond játékokban vesznek részt, hogy bele kell képzelniük magukat egy-egy helyzetbe, páros vagy csoportos feladatokat hajtanak végre, akár bele lehet tenni egy iskolai környezetbe egy-egy osztályfőnöki órába, és közben olyan kompetenciáik fejlődnek, amivel megismerik önmagukat. Tehát igazából ehhez, hogy jó döntést tudjanak majd a tanácsadás során, vagy hát jó válaszokat tudjanak adni, ami a sajátjuk, ahhoz nagyon jó előkészítő foglalkozásokat lehet tartani. Vannak olyan elképzeléseim, amik remélem, hogy majd egy kicsit jobban kiterjednek, és többen fognak jönni direkt ilyen előkészítő foglalkozásokra, ami ilyen csoportos lehet, illetve akár páros, de mindenféleképpen kisebb létszámban.
Ugye alapvetően azért is jó, mert már bemelegítitek erre a pályaorientációs feltérképezésre, hiszen akkor már nem először fog szembesülni egy olyan kérdéssel, mondjuk, hogy ha az 1-től 10-ig be kellene skatujáznod magad, úgymond idézőjelbe skatujázni, akkor te mennyire vagy érzékeny, vagy mennyire vagy mondjuk racionális döntéshozó?
Én inkább azt mondanám, hogy abban van ennek a jelentősége, hogy megismeri a fogalmakat és a jelentésüket, és sokkal jobban tudja, hogy akkor az ő rá jellemző-e, hogyha már tudja, hogy mit jelent. mert nagyon sokszor azzal is megy rengeteg idő az egyéni tanácsadásban, hogy nem is tudják, hogy az a fogalom mit jelent. Sokszor ott kezdődik, hogy egyáltalán az érzésekkel sincsenek tisztában, hogy mik vannak, a jellemzőkkel, az embernek a jellemzőivel, nem a külsővel, a belsővel. Nem tudnak felsorolni 10 belső tulajdonságot. Tehát igazából annak azért van nagyon nagy jelentősége, hogy megismerjék ezeket a fogalmakat. És akkor ugye az egyéni tanácsadásban, ha úgy érkeznek, hogy már tudnak egy ezekkel a fogalmakkal hoz valamit kötni, akkor azért könnyebben tudják önmagukra alkalmazni, hogy melyik jellemző rám, melyik az, amit én közelebb érzek, melyik az, ami nem.
Tehát a csoportossal felelt őket készíteni rá, igen, viszont egyéniben kell foglalkozni velük nyilvánvalóan, hiszen rá egy emberre fókuszáltok akkor adott pillanatban.
A csoportos foglalkozás az nem tanácsadás, uh-huh, hanem az inkább felkészítés, érzékenyítés, tudásbővítés, ha így fejezzük.
Igen, olyan, mint az gimiben egy nulladik. Tehát, hogy így tudjuk azt, hogy mi vár majd ránk.
Akár úgy is lehet, igen.
Igen. Igen. És hol találkozhatnak még a gyerekek egyébként a pályaválasztás kérdésével? Ugye nyilván az iskola, de ugye vannak különböző rendezvények, ahol megjelentek ti is, és el tudjátok mondani, hogy a pályaorientáció mennyire fontos. Hol találkozhatnak veletek például?
Beszéltünk mi itt korábban egy társasjátékról. Ez a társasjáték nem kis részben azért készült, hogy egy csokorba összetudjuk fogni a pályaválasztást segítő eseményeket. Ezen egy állomás az expo, egy állomás a szakmák éjszakája, egy állomás az iskolai pályorientációs nap, egy állomás a találkozás sikeres emberekkel, amihez ugye én mindig hozzáteszem, hogy föl kell vonultatni hozzá ugyanabból a szakmából a pálya elhagyót is. És ezek az események mindig kampányesemények, ugye ezek egy évben általában egyszer vannak, de egy szülő a gyermekével, vagy egy nagyobb gyermek önállóan mindegyikre is el tud menni. Mindemellett meg tud látogatni iskolákat, hiszen az iskolák a saját honlapjaikon hirdetnek nyílt napokat. Ugye ez egy további esemény, ilyenek is szerepelnek a társasjátékon is, de ezekre az eseményekre nem csak egy ilyen társasjátékkal akarjuk nyilván fölhívni a figyelmet, hiszen a társasjáték nem jut el mindenkihez. A szakképzési centrum ugyan a vonzás körzetében levő iskolák nagy részét el tudott látni ilyen társasjátékkal, 60 iskola kapott ilyen társasjátékot, és a centrumból kölcsönözhető a társasjáték óriás változata, amit tornateremben ajánlott használni. És most lesz egy MIDI változata is, ami szintén kölcsönözhető lesz. Tehát sok esemény van, és az események közé beszoktuk sorolni, szoktuk ajánlani a tömegkommunikációban elérhető eseményeket is, elsősorban TV közvetítéseket, amikről hát reméljük, hogy majd átkerülnek a népszerűbb csatornákra is szépen sorra. Ezek is nagyon fontosak, egy hátrányuk van, és nem szabad abba a hibába esni, hogy ezzel akkor a tanuló elegendő ismeretet szerzett a döntéséhez. Ezért a kiskönyv sorozatunkban, amiről már esett szó, egy külön fejezetet szenteltünk annak, hogy felkészülés kampányeseményekre. És ebben a fejezetben a Magyarországon ismert, elterjedt kampányformákat sorra vesszük, és a pedagógusoknak tippeket adunk arra, hogy hogyan készüljünk föl. Mert ez gyakran sajnos úgy megy, hogy a pedagógus a személyes kapcsolatai révén veszi a telefont. Béla, holnap vinnék hetedikeseket, lehet? Holnap után jobb lenne, de gyertek. És akkor megjelennek, nagyon sok esetben sajnos felkészületlenül, és akkor annak kevés a hozadéka.
Igen, mert az nem elég.
Az nem elég.
És nem tudni, hogy igen, amit Béla nyújt, az minden gyereknek legalább érdekes lehet. Lehet, hogy csak kettőnek.
Lehet,
nyilván akkor is elértünk
érdekes
valamit. Igen, de akkor is kell elmenni Gizihez is, aki mondjuk a
persze,
többi tíznek ad
így
valamit.
Van. Uh-huh. Így van. Ezért ajánljuk például azt ebben a kiskönyvben, ennek a megfelelő fejezetében, hogy ne osztályokat vigyünk, hanem osztályfőnöki órákon, iskolai pályorientációs napokon tájékozódjunk arról, hogy kinek, mifele kezd indulni az érdeklődése, és akkor ilyen közel homogén csoportokat vigyünk, akár szakmák éjszakájára, akár munkahely látogatásra.
Pályaválasztással kapcsolatosan még említetted a múltkori adásunkban, de szerintem mondjuk el még egyszer, hogy terveztek egy szakmák utcáját?
Igen, Szakmák utcája nevű rendezvény, ami most egy egész napos rendezvény lesz, 10-től egészen este 8-ig tart, és ez idő alatt végig a szakképzési centrumnak az összes iskolája, mind a 11 iskolája kitelepül a Zicsi-ligetbe, és ott hát betekintést nyújt az oktatott szakmáiba. Ez azért nagyon fontos, mert a pályaválasztás, vagy hát iskolaválasztás előtt álló gyerekek egyben látják az összes lehetőséget maguk előtt, és kérdezhetnek diákoktól, tanároktól, információkat gyűjthetnek a képzésekről, ami azért nagyban hozzájárul ahhoz, hogy később akkor el tudja dönteni, hogy akkor én ebbe az iskolába kimegyek, megnézem majd a nyílt napjukon, hogy ez mégis hogyan néz ki. Ha már kiment a nyílt napra, akkor már biztos abban fog mozogni, akkor lehet, hogy ott fogja majd megírni azt a felvételit, ami ugye szükséges a technikumokba való bekerüléshez. És akkor már biztosabban megy oda, akkor már nem annyira izgul azon, hogy egy teljesen új helyre mentem, és akkor azt se tudom, amit megtanultam eddig, hanem ezek nagyon fontos, apró tényezők, amik viszont nagyban hozzájárulnak a sikeres vizsgákhoz, meg a sikeres felvételikhez. Kérdezhetnek diákoktól, mert rengeteg diák lesz kint, ugye biztos, hogy minden iskolában mindenféle szakmából lévő gyerekek fognak ott segédkezni a napon, és azért is ott vannak, hogy ne csak felnőttől hallják ezek a leendő tanulók, hogy mégis milyen ott nálunk tanulni ebben az iskolában, abban az iskolában, és hogy én tulajdonképpen mit csinálok, mert diáktól sokkal hitelesebben fogadják el, mint egy felnőttől. A felnőttel majd beszélget a szülője, mert azt reméljük, hogy délután kijön ennek a gyerekek a szülőkkel együtt, és ugyanígy akkor a szülő is tud tájékozódni. Azért elég nagy területet foglal le, úgy igazi területet, hogyha nézünk, és azért azt végigutazni nem fognak elmenni, nem nincs lehetősége a szülőnek sem minden egyes nyílt napra elmenni, de így már le tudja szűkíteni a kört akkor, vagy esetleg több információt gyűjt. Úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok.
Ez nagyon, mert ugye nagyon szeretnek a mi iskolánkba is jönni és körülnézni, és mi is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy egyénileg, tehát nem nyílt napunk van, hanem mindenkinek időpontja van, és akkor a szülőkkel a gyermek körülnézhet. Ami nagyon, azt szoktuk mondani, hogy ez nagyon fontos, mert tényleg figyelünk rájuk, és egyénileg bemutatjuk, és itt jön a különbség az egyéni és a csoportos között, de nyilván nem mindenki teheti meg, hogy ezt így végigjárja, de nagyon fontos beleszagolni az iskola életbe tényleg, és akkor leszűröm a 60-ból azt a 3-at, ahová elmegyek. Azért az valóban jó dolog.
És még egy dolog, hogy azért most ne felejtsük el, hogy a COVID időszak után sajnos ezek a nyílt napok is minden iskolában online voltak, tehát a gyerekek nem tudtak csak egy hát, nagyjából száraz információt meghallgatni az interneten keresztül. Nyilván voltak azért színesebb tájékoztatók, videók, de ezek nem adják vissza azt az érzést, amikor ténylegesen ott van valaki.
Persze.
És most igaz, hogy nem a június az az időszak, amikor ezek a rendezvények igazából megrendezésre szoktak kerülni, de pontosan az a nagy jelentősége, hogy már most felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem szabad ezt elfelejteni, és igenis porondon marad, és akkor a nyáron is lehet, hogy eszükbe jut, és akkor, hogyha még a pályorientációs tábort nem is említem, vagy megemlítem, akkor még jobban ott tud lenni. Elültetjük a bogarat a szülők, gyerekek fülébe, és akkor talán ha csak egy ember jobban választ, akkor már eredményesek voltunk.
Jó tudni, hogy a szülők kire támaszkodhatnak itt a pályaválasztás és orientáció kérdésében.
Idáig, ha visszagondolok, akkor lehet, hogy az jön ki, hogy a tanácsadó a mindenható. De ez nem így van. Ez nem így van. A tanácsadó sem mindenható, és nem vállalhat minden szerepet. Vannak olyan szerepek és feladatok, amik a tanácsadóra tartoznak, mert csak ő tudja szakszerűen ellátni. De ki kell jelenteni, hogy az orientáció az közösségi tevékenység. Hozzátehetem, hogy is, de most hangsúlyozzuk azt, hogy közösségi tevékenység, aminek a végén, mint a közösség tagja, ott van a tanácsadó. És tényleg az lenne a jó, hogyha a közösség tagja lenne nem csak elvileg, hanem lényegileg is, és a szülők esetleg megismerhetnék azt megelőzően is a tanácsadót, vagy legalábbis a tanácsadói munkát, mielőtt ténylegesen találkoznak vele, úgy, ahogy ezt érintettük. Hogy...
Igen, és ugye beszéltük azt is, hogy a legnehezebb abból a szempontból szülőnek lenni, hogy olyan kevés minőségi időt tud a gyerekével tölteni, és ugye így jön be az, hogy segíteni akarok a gyerekemnek, akkor igenis időt kell szánnom arra, hogy egy ilyen orientációban részt vegyek én is. Ha csak annyi, hogy megfogom a kezét, és elviszem hozzátok, és ott bemutatkozunk, és picit beszélgetünk. Majd én rátok hagyom a gyermekemet, és 3-4 óra múlva visszatérek, hogy mi történt. Szülőnek lenni sem könnyű, de azért tehát azt ne felejtsük el, hogy nem az a feladatunk, hogy helyettük válasszunk, hanem hogy segítsünk neki a választásban.
Igen, van egyfajta felelősség megosztás. Nagyjából erre utaltunk az összes megelőző beszélgetésben is, és most spontán egy kicsit visszaterelődik a szó arra a témára, amiről a téma itt az előbb részletesebben is beszélt, de én ezt most olyan szempontból szeretném látszólag megismételni, vagy újra előhozni, hogy hogyan épülhet föl egy ilyen virtuális, vagy akár valóságos közösség, ami tesz a pályorientációért. Ja, az első lépés az nagyjából az lehet, hogy amikor eljön az ideje valamikor felsőben, az iskola pedagógiai programja és munkaterve szerint, akkor jöjjenek össze a szülők, jöjjenek össze a pedagógusok, és készítsenek egy lehetőség leltárt, hogy ki mit tudna bedobni ebbe a feladatba. Mert a tanácsadó munkáját elő kell készíteni, főleg akkor, hogyha nem többnapos tanácsadásra, hanem arra az 1-2 órás tanácsadásra akarunk koncentrálni, ami aztán eredményt ad. Tehát az iskolának van egy szervező szerepe, ami nem csak arra irányul, hogy megszervezze a kampányeseményeken való részvételt, embereket hívjon meg, hanem arra is, hogy koordinálja, összehangolja a lehetséges szereplőket, az ő munkájukat, és így összeadják az erőket, ami végigviszi a tanulót a pályorientációnak minden olyan állomásán, ami az ő számára szükséges és előnyös lehet. Hiszen láncon, bilincsen fogva nem szabad végigvezetni olyan állomásokon, amik az ő számára nem szükségesek. De hogy kinek mire lehet szüksége, ebben már rengeteget segíthetnek ezek a csoportos tanácsadások, amikről téma az előbb beszélt, ha ezek megvalósulnak, és főleg akkor, hogyha ott hangsúlyozzuk, hogy az mind nagyon fontos, a kampányesemények is nagyon fontosak, a kampányeseményeknek a strukturálása is nagyon fontos, még a sorrend sem mindegy, bár hát ugye az eseményeket nem lehet tanulóra szabva szervezni, azok nyilvánvalóan adottak, és hát tudni kell azt, tudatosulni kell annak, hogy egy hatékony tanácsadás, jó hangulatú tanácsadás, megelégedettséget kiváltó tanácsadás akkor valósulhat meg, hogyha ez a virtuális vagy valóságos közösség is mindent megtesz azért, hogy majd egy megbízható végeredményhez jussunk. Tehát azt tudjuk garantálni, hogy az ajánlat az objektív lesz, de ennek az objektív ajánlatnak a fogadására is föl kell tudni készülni.
Nem tudom, hogy volt-e már ilyen tapasztalatotok, hogy volt valaki, aki azt mondta, hogy én ugyanezt nem fogom vállalni, vagy kimondta-e bárki is az orientáció során, hogy ez biztos, hogy nem az én irányom?
Nem mondta ki senki, de kezdjük egy picit előrébb. Konoknak is lehet lenni, de nem konoknak kell lenni, hanem józannak, és ahhoz egy picit bátornak. Aztán, ha ez a kettő megvan, akkor már jöhet a konokság is, mert akkor már van alapja.
Ma már egy szakmára építeni, vagy egy pályára építeni az életünket nem biztos, hogy tudjuk. Tehát mindig vannak változások.
Biztos, hogy nem tudjuk, még csak rendkívüli esemény se kell hozzá, hiszen a meglendült technológiai fejlődés is ezt a helyzetet eredményezi. De megint csak azt tudom mondani, mint sok más helyzetben, hogy éppen ezért van szükség orientációra, mert az orientáció végén, az egyéni tanácsadás során nem azt mondjuk, hogy te csak ez lehetsz, és csak ez lehetsz, úgy igyekszünk forgatni a programokat, picit irányított alkut is belevinni esetleg a dologba, hogy mindig legyen tartalék lehetőség. És sok ilyen lehetőség van. Amikor mi megnézünk egy kész pályaajánlatot, ránézünk a képernyőre, ránézünk a tanácsadásban részesülő arcára, akkor azért meglepetést gyakran látunk, mert ő úgy gondolja, hogy egymáshoz nem kapcsolódó foglalkozások is vannak a csoportban. És akkor néhány mondat beszélgetés után mindig kiderül, hogy ez egy tévedés, ahogy ő nézi, mert csak a tevékenységekre, a műveletekre irányul. Megjelenhet egy foglalkozási listán, mondjuk az ügyvéd, meg a tanár, meg az ápoló. Most csak nagyon önkényesen ragadtam ki, és egy szélsőséges példát akartam csinálni. De ha mondjuk ez jelenne is meg, akkor azt a kérdést tesszük föl, hogy mi az a kulcsszó, ami ezeket összekapcsolja?
Hogy az emberekkel foglalkozik.
Igen, a segítő foglalkozás.
Segítő foglalkozás.
Igen. Jó az, amit mondasz, hogy emberekkel foglalkozik, én egy picit szorosabbra
vettem.
Igen,
de jogos, igen, mindegy segít.
És akkor lehet, hogy megszűnik az ő ügyvédi foglalkozása, mert kitört a béke, és több ügyvédre nincs szükség, akkor még ott számos segítő foglalkozást talál. És ezáltal, hogy segítő foglalkozások kerültek oda, ő lehetőséget kapott arra, hogy a személyiségének, a vérmérsékletének, a munka érdeklődésének, a társadalmi szerep érdeklődésének megfelelő területre lépjen. Ezért is kell elrugaszkodni attól a közbeszédben létező fogalomtól, hogy az érdeklődést összemossuk, mert ha tudjuk, hogy valójában mi az érdeklődés, akkor mozgásteret tudunk adni magunknak megváltozott helyzetben is, hiszen egy mélyebb alapokon nyugvó választás történt. 24 pályakörbe, 24 ágazatba vannak besorolva a szakmák, amiket a magyar állam elismer, és amiben képesítést ad ki, és 176 foglalkozás tartozik ebbe a 24, mondjuk úgy, kategóriába. Közel 70-ben folyik Fehérváron képzés, de ez azt jelenti, hogy pillanatnyilag, és az iskolák fölkészültek körülbelül ennek a kétszeresében a képzésre, és az indított képzéseket azok igyekeznek az ipari igényekhez igazítani, vagy a foglalkoztatói igényekhez igazítani. Gyakorlatilag csak bányászati képzés nem folyik Székesfehérváron. Persze, egy kicsit közelebbről megnézzük, akkor szövőipar sincs, de ugye annak a rokona, a könnyűipar, az már van.
Tehát akkor bőven lehet választani. És akár így blokkokban is, tehát hogy a segítő tevékenységet folytatókban is lehet különböző szakmákon belül. Tehát hogyha feldob egy ilyet, hogy én mondjuk olyan irányba mehetek el, akkor tudok válogatni ezek között.
Persze, természetes.
Többféle szakirány van, igen. És egyébként kiegészíteném még azzal, hogy van rendvédelmi és kadétképzés is, ha ezt a vonalat nézzük, de azon belül sokan nem tudják, hogy ez nem arról szól, hogy katonákat képzünk, hanem nagyon kemény műszaki szakemberek lesznek ők. Tehát a katonai pálya is most már nagyon-nagyon automatizált, és olyan technikai igényeknek kell megfelelni azoknak, hogy ezeket a gépeket, eszközöket kezelni tudják. Hogyha valaki esetleg kadétképzésben tanul, akkor attól függetlenül informatika területen nagyon is jól meg fogja állni a helyét, ha mégsem arra pályára hivatott, hogy így mondjam. Mert olyan informatikai háttéranyagot, tudást fognak megszerezni, hogy azzal kint is megállják a helyüket, nem csak egy ilyen szervezetben.
És beszéljünk egy kicsit a megalapozatlan döntés lehetséges következményeiről. Tehát amikor így azt mondom, hogy engem nem érdekel, hogy ki mit mond, nem orientálódok én, tudom én, hogy mi akarok lenni, és aztán hát jönnek a következményei, mint például
a lemorzsolódás. Ezt én most a társadalmi oldalról közelítettem meg, tehát mondjuk úgy, hogy fölülről nézve, de természetesen tanácsadóként, meg úgymond alulról is kell tudni nézni a dolgot, de az a legjobb, ha ezt együtt tudjuk kezelni. Magyarországi szakképzésben túl magas volt, ez félig meddig múlt idő, de még azért jelen valóság is, a lemorzsolódás. Éppen ezért körülbelül 5 évvel ezelőtt indult egy kormányprogram a lemorzsolódás csökkentésére. Nagyon fontos tudni, hogy mit értünk lemorzsolódás alatt. Konkrétan azt, ha valaki kikerül az iskola rendszerből, nem tekintjük lemorzsolódásnak azt, hogyha tudja folytatni a tanulmányait. Tehát durván szólva az utcára kerülést tekintjük csak tanúigazgatási szempontból lemorzsolódásnak. Voltak iskolák, akiknek 40% fölött volt a lemorzsolódási mutatója. Gyorsan hozzáteszem, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrumnál ez 4% alatt volt, és egy projektnek köszönhetően megfeleződött a dolog, tehát 2% alatt van itt helyben, aminek sok pozitív oka van. Egyrészt a duális képzés, a foglalkoztatás, és nem kis mértékben a pályaválasztási tanácsadásnak az intenzív jelenléte. Nagyon érdekes dolog volt, amikor elkezdtük a projektre fölkészíteni a pedagógusokat. Megneveztünk 12 lehetséges okot, a lemorzsolódás 12 lehetséges okát, és készítettünk egy pici számítógépes programot a lemorzsolódási okok rangsorolására. De mielőtt a programhoz leülhettek volna a pedagógusok, akkor volt egy kötetlen beszélgetés, és a kötetlen beszélgetésnek volt egy jegyzőkönyvvezetője, egy jegyzője, aki megpróbálta szubjektív alapon a szubjektív véleményeket rangsorolni a lemorzsolódás okairól. Ezt borítékolta, ezt a lépést, de mielőtt borítékolta, fölolvasta, hogy szerinte a többségi vélemény ez. Nem is volt vita az ügyben. Két vezető ok volt, leginkább a képességek hiánya és a tanulók szociális helyzete, az, amit a pedagógusok spontán megjelöltek. Amikor viszont kötött eszközt kaptak a rangsoroláshoz, és mindig össze kellett hasonlítaniuk két okot, akkor utána mi lett az objektív eredmény, amiről láthatatlanul előre elismerték, hogy igen, ennek csak objektív lehet az eredménye. A nem ezt akarja tanulni, ugrott ki
azt a minden
nagyon magasan. Uh-huh. És igen, utána, hosszú szünet után jöttek a képességek és minden egyéb zavaró körülmény.
Igen, mert egy rossz döntést hozott, mert nem gondolta végig,
igen,
hogy neki mi az irány.
Igen, uh-huh, és ettől lendületet kapott a lemorzsolódás elleni munka, uh-huh, ez vált a vezérfonallá, uh-huh, és hát még egy ilyen alacsony számot is meg lehetett felezni, mert egy 47%-os lemorzsolódási mutatót azt nyilván könnyű megfelezni. Uh-huh. Könnyű, hát...
Hát nem, de...
Igen,
ugye nagyobbat mutat, úgymond.
Nagyobbat mutat. Uh-huh. Tehát a pálya orientáció elmaradásának, elégtelenségének, hiányosságainak az első következménye az a lemorzsolódás. Uh-huh. A nem ezt akarom tanulni, és akkor ellenálló módon viselkedek, uh-huh, magammal szemben is, sőt, lehet, hogy magamnak úgy akarok megfelelni, hogy de majd megmutatom, hogy én
azért sem.
Azért sem tanulom. Esetleg az osztálynak is meg akarom mutatni, a szülőknek, uh-huh, is meg akarom mutatni.
De olyankor például egy szülő, ha látja a gyerekén, hogy ő ezt nagyon nem akarja, és ez most nem csak egy tini forradalmi megmozdulás, hanem hogy tényleg nem jó helyen van, akkor nem az az első, hogy azt mondja neki, hogy jó, akkor gondoljuk át, hogy hova más, hova, mert ennek úgy nincs értelme, hogy ott vagyok egy iskolában, amit nem akarom csinálni, de elvárják tőlem, most akkor végigcsinálom, és most mondok valamit, leszek esztergályos, pedig aztán nem az akarok lenni, hanem fodrász. Tehát mert a kézügyességem megvan, csak nem az érdekel. És mondjuk például itt is bejátszik az is, hogy lány szakma, férfi szakma, ugye azért ez is egy kicsit megosztó tud lenni. Ismerek olyan nőt, aki buszsofőr, és először biztos vagyok benne, a legtöbb utas meghökkel, hogy nő vezeti a buszt, majd felül és boldogan hazamegy. Szóval itt nehéz a szülő szerepe, de megint itt jön az, hogy ez, amit mondtál, hogy ki kell alakuljon egy közösség, hogy ő akarja, a szülő megfogja a kezét, és elhozza hozzátok.
Igen, mert amíg a szülő csak a gyerek úgymond ellenállásával, vagy a vágyaival, uh-huh, látszólag irreális vágyaival találkozik, addig tanácstalan és bizonytalan. De hogyha a szülő elé oda tudunk tenni egy objektív tanácsadási eredményt, ráadásul egy olyat, amit tulajdonképpen ő választott, nem csak azzal, hogy odahozta a gyereket, hanem legfőképpen azzal, hogy meghallgatta, hogy mi fog történni a tanácsadáson, milyen eszközöket használunk. Tehát ha kap egy ilyen véleményt, akkor már egyel könnyebb helyzete van.
Uh-huh. Egy picit meg akartam védeni a szülőket, hogy lehet, hogy ő nagyon-nagyon szeretne segíteni a gyermekének, meg akarna is segíteni, de pont abban a korban vannak a pályaválasztáskor a gyerekek, amikor amúgy a tini lázadás közepe folyik, és nem is biztos, hogy tudja kommunikálni a szülő felé azt, hogy ő most miért nem akarja ezt, hogy mi, és nem fogja tudni elmondani, hogy de én ezt szeretném. És nagyon azért is lényeges, hogy elkerüljenek, vagy eljussanak egy ilyen tanácsadásra is elmenjenek, mert akkor aki, ha egy harmadik ember ott között mögöttük, vagy mellettük, vagy együtt velük van, akkor mindenkinek sokkal könnyebb megnyilvánulni. A diák is lehet, hogy el fogja tudni jobban mondani, hogy mit szeretne, mert megvilágosodik, a szülő is el tudja fogadni, hiszen nem csak az ellenséges megnyilvánulásokat látja, és akkor így sokkal könnyebb dolga van mindenkinek.
Tehát kvázi majdnem olyan, mintha össze is hoznátok akár a két ellentétes véleményt, vagy legalábbis segítenétek nekik eldönteni, hogy jó, nyugi szülő, minden rendben lesz, jó irányban van a gyermek, csak még alakul valóban.
És azért abba is bele lehet ám esni, hogy volt olyan, hogy azt mondtam a szülőnek, hogy ez most már én kevés vagyok, azért ez már pszichológia, igen, tehát hogy itt nem ez a fő probléma.